Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
10 óra múlt 4 perccel, és igen, ez már a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk október 26-án 10 óra múlt 4 perccel. Már többször is ígértem, és többször is beharangoztam már, hogy igazán különleges lesz ez a Turmix, és valóban a mai műsorunkban olyan lesz majd a rádiója, mint hogyha egy ilyen audio guide lenne a múzeumban, amely lépésről lépésre követi, hogy merre halad a kiállítóteremben, és kommentálni fogja, amit maga előtt lát. Ez a kiállítótér a mi esetünkben egy egészen különleges helyszín lesz, nevezetesen a felújítás miatt jelenleg is zárva tartó Kalocsai Főszékesegyház. Most bemutatjuk, hogy az orgonasípoktól a földrejtette sírhelyeken át egészen az oltár felestójkóig milyen állapotban van az épület, amelyet képzeletben körbesétálhat kollégánkkal és Vörös Mártával, a rekonstrukciót irányító építészmérnökkel, akit a munka volumenéről és természetesen az elmaradt karácsonyi nyitányról is kérdeztünk.
A mi szándékunk legfőképp az, hogy minél előbb elkészüljön. Ilyen mélységű felújításon nem esett át a Székesegyház, még a múlt század elején sem. Ugyanakkor változtatásokat végeztek, már a tetőszerkezet leégését követően is csak javítgattak.
Mint több kalocsai járásbeli településen, Fogtőn is változásokat hozott az október 12-i helyhatósági választás végeredménye. 12 év után ugyanis búcsúzott a polgármesteri széktől dr. Jakab Ferenc, posztját a héten ünnepélyesen is felesküdött Bakai Károly veszi át, akit legfontosabb teendőiről, az előtt álló feladatokról és a fogadtatásáról faggattuk.
Nem eszem sem reggelire, sem ebédre embert. Én mindenkivel együtt akarok dolgozni. Engem nem zavar az, hogy a kocsmába munkaidő után két fröccs vagy két sör után esetleg szídnak. Én nem akarok mindenkinek tetszeni.
Mindezen témák részleteivel jelentkezünk, tehát itt a Turmixban, a Koronában. Gondolán szólt itt a Korona FM 100-on 10 perccel 10 óra után itt a Turmixban, a közérdekű szolgáltató jellegű magazin műsorunkban. Kalocsával és a járás több településeivel egyetemben fogtön is komoly változásokat eredményeztek az október 12-i önkormányzati választások. 12 éve irányítás után ugyanis a korábbi polgármester dr. Jakab Ferenc a voksok 34%-ával elvesztette a vezetői székért folyó küzdelmet, a szavazatok 53%-át magáinak tudó Bakai Károllyal szemben, aki azóta a 6-tagú új képviselőtestülettel le is tette a hivatalba lépésének kezdetét jelző esküt. Vörös István riporterünk még ez előtt készített interjút a település új vezetőivel, amelyből kiderül, hogy Bakai Károly nem kér fizetést a polgármesteri teendők ellátásáért, ellenben sokat ígér a fogtőieknek.
Fogtő is egyike azon településeknek a Kalocsai járásban, ahol változás történt. Mi történt? Most én nagyon-nagyon friss még maga a változás ténye, de azért eltelt egy 4-5 nap, ami már önmögött van, mint megválasztott polgármesterként. Mi minden történt ez idő alatt?
Köszöntöm a Korona Rádió hallgatóit. Ez a pár nap alatt, ugye vasárnap este megértük a polgármester választás eredmény hirdetését, gyakorlatilag este 9:30 körül már tudtuk az eredményt, és az egyik vendéglátóhely udvarában egy ilyen 100 fős spontán összejövet alakult ki, éjjelzése, örömünnepe, mindenki örült. Hát gondolom volt a faluban olyan, aki nem örült ennek a változtatásnak. Én tegnap, tehát a szerdai napon 17 órakor átvettem a megbízó levelemet, együtt a 6 képviselőtársammal, akikből 3 régi, 3 viszont vadonatúj, akit a falu választott, és messze nagyon nagy szavazatkülönbséggel az összes többitől, és teljes erőbedobással szeretnénk dolgozni. Én bízom benne, mert örülök, olyan testvéri tagokat választottak, akiket én jól ismerek, és szerintem nagyon jól fogunk tudni vele együtt dolgozni.
Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy az utóbbi pár évben hallhattuk, hogy a vezető, illetve a testület között voltak ellentétek, tehát úgy néz ki, hogy elsimulni látszik, ez a helyzet fog tűnni.
Igen, ez el fog simulni. Én nem tudok az előző testületben, nem is akarok róluk nyilatkozni, nem akarok róla véleményt mondani. Ha valaki végigkísérte a kampányidőszakba az én megszólalásaimat, akár a Facebookon, akár a való életben, én nem szittam senkit nem figuráztam ki, senkit nem, és nem is fenyegetőztem. Tehát nekem az volt az első megnyilvánulásom kedden reggel, de nem is hétfőn, mert hétfőre a régi polgármester szabadságot adott az összes hivatali dolgozónak, közmunkásoknak is. Kedden reggel bementem a közmunkásokhoz, és avval kezdtem 7 órakor, hogy nem eszem sem reggelire, sem ebédre embert. Nincs vadászpuskám, nincs önvédelmi fegyverem. Tehát téves az a hír, hogy én le fogok bárkit is lőni a faluba. Senkit nem fogok elzavarni, sem bőrszínére, sem felekezetre való tekintettel. Én mindenkivel együtt akarok dolgozni. Engem nem zavar az, hogy a kocsmába munkaidő után 2 fröccs vagy 2 sör után esetleg szídnak. Én nem akarok mindenkinek tetszeni, én hozzászoktam a vezetői múltam van, hogy nincs, mindig van olyan beosztott, akinek nem tetszik a főnöknek az utasítása, intézkedés. Én ezt tudomásul vesztem, és nem vagyok bosszú állott. Tehát senkinek nem kell attól félni, hogy mit mondott esetleg olyan személy előtt. Én arra próbálok törekedni, hogy fogtön végre tudjanak beszélni egymással az emberek. Ne az legyen, hogy jaj, mit is mondhatok, nehogy meghallja a polgármester, mert akkor esetleg a lányomat, vagy a menyemet, vagy a fiamat, vagy netán engem ér retorzió, kirúgnak a munkahelyemről, vagy esetleg megszűnik a közmunkaprogramba, az a kevés pénzt sem fogom megkapni. Én azt kértem a közmunkásoktól is, hogy ne ezt tanulista módon dolgozzanak, de legyenek szívesek dolgozni, és vigyázzanak, most már hideg a zárokpart, nehogy aranyéret kapjanak.
Ismét egy picit előre szaladtunk, ugye ilyenkor, amikor változás történik, ilyenkor az első gondolat az adott település közszférájában, intézményeiben dolgozóknak, hogy úristen, mi lesz most?
Én ma megnyitottam a hivatal dolgozóit, annyit tudok előre ígérni, hogy hivatalvezetői pályázatot fogok kiírni. Van jelöltem, nem nyilvános jelen pillanatban a hivatalvezető jelölt, de a hivatalvezető nevében nem tudok nyilatkozni. Ő fogja meghatározni, mert én megígértem neki személyesen, hogy ő fogja eldönteni, hogy milyen munkatársakkal, kikkel fog együtt dolgozni, tehát ebbe előre nem tudok nyilatkozni. Azt mondtam, hogy előláthatólag január 1-ig biztosította a mostani hivatali dolgozónak a munkahelyet. Ezt elmondtam nekik ma reggel, mindenki előtt elmondtam az elvárásaimat, hogy a 7:30 az 7:30 a munkakezdés, munkahelyi italozás az nálam nem dívik, én annak idején rendőrségen rendőrtisztet is szeretem, ez miatt, hogy ittasan jött be szolgálatba. Itt is az lesz, ez azonnali hatályú elbocsátást eredményez. Aki veszi a lapot, az veszi a lapot, mindenki dolgozzon a legjobb tehetsége, tudása szerint, Én szeretném őket megismerni, senkit nem ismerek. Tehát nem tudom, hogy hogy dolgozik, nekem nem kell pedálozni. Korrekten próbálok együtt dolgozni velük. Ha azt látom, hogy megy a munka, akkor megy a munka, de én nem tudok a lendő hivatal vezetőm nevében nyilatkozni, hogy kivel óhaj dolgozni, hozzá új munkatársat, nem hoz, kikkel. És végül is a távlati terveink az, ez nem titok, ezt a jegyző úrral is megbeszéltük előzetesen, hogy mi szeretnénk a Dunamenti Önkormányzatok Szövetségehez csatlakozni, ugye meg Kalocsához a kormányhivatal tette annak idején fogtőt, ez olyan volt, én elmondtam a jegyzőnek, hogy én érzem, hogy ez olyan, még a két púpó tevére ráteznek egy harmadik púpot, tehát fogtő körülbelül így volt itt a Kalocsával kapcsolatban, hát igen, csak egy megerősítő igent kaptam a jegyző úrtól. Én mondtam, hogy tárgyalásokat fogunk kezdeni a Dunamenti Önkormányzatokkal, bízom benne, hogy velem szóba állnak, jó, régóta ismerem a polgármestereket, én szeretnék egy nagyon korrekt kapcsolatot, és ott fog kialakulni, hogy hány fővel fog egyáltalán működni a hivatal. Tehát én ebben még előre nem látok előre, nem tudom, 3-5-6 fővel, nem tudom mennyivel, ez majd a közös önkormányzat fogja eldönteni, hogy hány fővel fog működni hivatal.
Viszont ha már szóba került a jövő, illetve a jövő tekintetünk, amit biztosan el lehet mondani, hogy nyilván ön is azt állított egy olyan programot, amit a választás során hirdetett, amennyiben bizalmat szavaz, ezt garantálja a fogtőjeknek. Melyek voltak ennek a programnak a fő pontjai?
Hát az első mindenképpen az volt, hogy mindenki szabadon beszélhet. Tehát nincs retorzió, nem kell félni. A másik program az volt, hogy én megígértem, hogy minden fogtői állandó lakosnak, tehát minden fogtői állandó bejelentett lakosnak ingyenes lesz a szemétszállítás. És ennek a mikéntje folyamatban van, hogy tudjuk ezt megoldani, úgyhogy ne legyen adóvonzata, ne legyen. Tehát van ennek valami technikai probléma. Január 1-től fogtőn, aki fogtői állandó bejelentett, ott minden családnál egy kuka ingyenes lesz. Ez évi 20 000 forint családonként körülbelül, mert annyi most a kuka díjébe. Én ezt tudom először is adni. A következő program az, hogy én tettem egy olyan ígéretet, hogy egy éven belül, tehát jövő őszre egy kerékpárút lesz a lezárt Fogtői főutca és a Kalocsai Móra-Ferenc utcai kerékpárút között, az út mellett. Egy hivatalos, rendes kerékpárút lesz kiépítve. Vannak kétkedők, akik nem hiszik el, én tudom, hogy meg lehet csinálni. Én tudom, a technikai feltételeit meg fogom csinálni. Azt ígértem, hogy a Glencore-ra fölveszem a kapcsolatot, hát mint gondolom, hogy a Glencore meg fog engem keresni, a Glencore vezetői, tehát nem a portás és nem a takarítónővel óhajtok én üzengetni, meg tárgyalni. Korrekt kapcsolatot akarok vele kialakítani, a fejlesztési terveikre kíváncsi vagyok, maximálisan fogom támogatni, de elvárásaim is vannak. Ebben tartozik az, hogy bűz van a faluba, ezt tudomásra kell venni, olyan hangos nekik a gépsoruk, ami elviselhetetlen szinte, tehát ez egy monoton zaj, főleg éjszaka hallatszik, én is hallom, pedig nem lakok közel a Glencore-hoz, és szeretném, hogyha ha korrektem majd, de gondolom, ezt meg fognak keresni, ez a jövő zenéje, biztos, hogy jönnek hozzám, és megoldjuk ezt, és volt még egy program elem, ami azt mondtam, hogy megfordítom a hivatal és a lakosság közötti kapcsolattartást. Mert én eddig azt tapasztaltam, hogy a hivatal, valószínűleg a polgármester az élen, úgy gondolták, hogy ők vannak. Tehát ő értük van a falu. Én fordítva akarom. Én azt mondom, hogy a polgármesteri hivatal az egy szolgálat. Tehát a polgármesterség az nem egy kiváltság, nem király, nem trón. Tehát ez nem úgy van, hogy mind a régi királyok nagy beiratették a koronát, és onnantól kezdve nem ismerek se Isten, sem embert, élethalál ura vagyok. Nem. Szolgálat, bárki, bármikor jöhet hozzám. Természetesen, mivel társadalmi polgármester leszek, amikor bent vagyok a hivatalban.
És itt egy pillanatra álljunk is meg, társadalmi polgármester, ez pontosan mit jelent?
Ez pontosan annyit jelent az egyszerű hétköznapi emberek szemében, hogy én nem fogok munkabért kapni ezért a feladatomért. Nem titok, elég jó nyugdíjam van, akarom mondani a járadékom, mert még nem vagyok nyugdíjas, mert járadékos vagyok, de ez a folyamatban lévő fogtő honlap, tehát lesz egy komplett fogtő honlap az elírásának megfelelően, azon a honlapon nyilvános lesz az én vagyonnyilatkozatom is, és a 6 képviselőtestület tag vagyonnyilatkozata is nyilvános lesz, bárki bármikor megtekintheti, és nyugodtan szemezkedhet belőle, hogy ugyan mennyi a fizetés, és akkor majd rájönnek, hogy hát mennyi a nyugdíjam, és akkor hát biztos ezért nem kérte a polgármester illetményt, én nem kérem, én megélek a nyugdíjamból.
Hát polgármester úr, az elkövetkező 5 évhez sok sikert, jó munkát kívánok, remélem, hogy minél előbb ismét tudunk beszélgetni.
Köszönöm szépen a jó kívánságokat, én viszont megköszönöm a falu választópolgárainak, hogy megválasztottak engem polgármesternek, bizalmat szavaztak, sőt megválasztották a 6 képviselőtesti tagot, és nekik is bizalmat szavaztak. Mi szeretnénk megfelelni ennek a bizalomnak, és bízunk benne, hogy 5 év múlva azt fogják mondani, hogy igen, ezt választottuk.
Legyen így.
Köszönjük szépen a beszélgetést Fogtóújpurgán polgármesterének, Bakai Károlynak. Azonnal visszatérünk, és körbevezetjük Önt a rekonstrukció miatt jelenleg zárva tartó kalocsai főszékesegyházban, a karzattól a kriptán át egészen a szentélyig. Yes. Itt a Korona FM 107 perc múlva a 10:30. Folytatjuk tovább a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunkat. Bizonyára sokszor járt már a külső és belső felújítások miatt évek óta zárva tartó kalocsai főszékesegyház környékén, és egyszer-egyszer biztos az agyába is hasított a gondolat, hogy milyen jó lenne végre már bejutni és meglesni, hogy éppen mi történik a kapuk mögött. Na most itt van a remek alkalom, hiszen kedd délután bejárta az épület minden szegletét Vörös Mártával, a kalocsai érsekség által indított beruházást vezető építészmérnökkel, amelyhez egy közel 100 fotóval készült galérián keresztül is beszámolunk, amelyet egyébként megtalálhatsz a www.koronaradio.hu weboldalon a galéria menüpontra kattintva. Szóval most következzék a lépésről lépésre rögzített friss telepszemle, egyenesen a kalocsai Szent Háromság térről Vörös István szerkesztő riporterünkkel és Vörös Márta építőszmérnökkel.
Főszékes egyház előtt állunk, itt konkrétan mi látható, amit átszűrődik a zöld takaráson?
Itt láthatóak azok a kőelemek, amelyeket a régészeti feltárás során kinyertünk földből, falból, legfőképpen falakból, nagyon aprólékos munkával. Továbbá néhány köbméternyi földhalom, amely már egy átszitált föld, szintén a régészeti munkából visszanyert. Ez a szitált föld alkalmas újból feltöltésre, illetve ezt még további vizsgálat alá vetjük, tehát kutatás céljára még itt van a Székesegyház előtt.
Tehát ez a régészeti munka során került ide.
Igen, természetesen ez már egy olyan maradvány, amelyből az a haszontalan földrész, illetve sítrész az elkerült, hiszen tudjuk, a korábbi építéskor az összes sítet egyszerűen elterítették.
Most pedig sétálunk be a Főszékesegyházba. Bejárat mellett állunk.
Igen, itt már látható az az új lábazat, amelyet teljesen kicseréltünk. Ez korábban is létezett a főhomlokzaton, de nem létezett az oldalsó részeken és a hátsó hajó hátsó részein, illetve a szentély folyosó körüli falazatnál. Ott teljesen új lábazatot fogunk készíteni, jelenleg már dolgoznak rajta. Itt is egy kiszellőztetett légréses lábazatot fogunk majd látni. Mielőtt belépnénk, felhívnám a figyelmet az üvegablakok előtti védőüvegre, amely alig látszik. Most már védelem mögött biztonsággal nem lehet belőni az üvegablakokat.
Miközben a kollega fényképez, a kóruson, a karzaton állunk jelenleg. Hát a legutóbb itt jártunkkor kép merőben megváltozott.
Igen, most már fönt van a karzat, új kőfaragott elemei, teljesen kész állapotban. Kőrestaurátor kollégák gyönyörű munkával, és igen nehéz feladat volt felemelni. De ma, amit látunk, ez már egy biztonságos karzat. Még nincs kész burkolat, borítás, illetve itt a karzaton kőrestaurátori munkákat még láthatunk. Egyébként éppen megérkezett Tamás, aki ő maga egy kollégával ketten faragták a karzatot, nagyon szép munkával. Lehet látni azt is, hogy az erkély mellvédnél, a kapu fölötti erkélynél kibontottuk azt a deszkázott ajtót, illetve szerelt falat, amely az üvegablakot egyszerűen alsó síkjában eléggé esztétikátlanul toldották meg. Korábban itt üvegablak volt, látszik is a bordán, hogy elvágták az acélszelvényeket. Ezt ki fogjuk egészíteni, és ólomüvegablakkal kiegészíteni. Tehát eltűnik az a deszkázott ajtó, amelyet korábban az erkély mellvéd mögött láthattunk.
Igen, azok kedvére, akik esetleg így tudják belülni vagy betájolni, az orgona mögötti részről beszélünk.
Igen, az orgona mögött egy erkélyre kivezető ajtó van, amely belülről nem nagyon látszott, de kívülről annál inkább. Ezt korai fotókon is már megfigyelhettük, eléggé szembetűnő volt és csúnya. Most itt láthatjuk az orgonának az alsó részét. Itt kapott egy olyan megerősítést maga az orgona tartó szerkezet, amely fagerendákból készült, és egy olyan vasbeton gerenda vázra ül föl a fagerenda, amely az egész karzat födémét megerősíti. Egy nagyon furcsa szerkezetet találtunk a födémben, amely teljesen elkorhat. Olyan erőtani játékra fagerendát alkalmaztak, amelyet még a korai történeti épületszerkezeteknél sem ismertünk idáig, és nem is járatos és nagyon-nagyon helytelen. Fagerendát falasztak be a karzat mellvédje alá, illetve a főfalakba, itt az orgona alatt, és a kettőt is összekötötték. Gyakorlatilag erre terhelték rá azt az erőt, ami a karzat alatti boltozatok erejéből származik. Az orgona nyilvánvalóan megnyitásra nem fog tudni megszólalni, hiszen annak a felújítását, pontosabban tisztítását akkor lehet megkezdeni, amikor a belső térben a munkák teljes mértékben elkészültek. Minden utolsó portalanítás is megtörtént. Ezt a pécsi Angster művek fogja majd elkészíteni, de ez csak jövő nyártól kezdődően fogják megtenni, az összes sípokat ki kell szedni, minden darabonként ki kell mosni, újra visszahelyezni a helyére, újra hangolni a hangszert. Megújul a hangszer, nem csak tisztaság szempontjából, hanem kiegészül vásároltunk hozzá spanyol kürtöket Vili atya nagy örömére. Tehát már olyan darabokat is tudnak majd játszani, amely eddig emiatt nem volt lehetséges.
Rendben, időközben lejöttünk a karzatról, és most itt állunk a bejárat túloldalán.
Igen, belülről a karzat boltozatait láthatjuk az alsó síkja felől, már javított állapotban, tehát eltűnnek azok a repedések, amelyeket szerkezeti repedésként feltártunk. Most már a stukkó felújítás is elkezdődhet a karzat födéme alatt.
Néhány lépéssel beljebb a baloldali oldal kápolnában olyat látunk, ami első ránézésre fura, és nem így volt korábban.
Igen, itt egy új építmény látható, téglából falazott építmény, vasbeton födémmel természetesen. Ez egy kripta. Ebbe a kriptába helyeztük el a barokkori legfőképpen kanonokokat, kivétel egy személy kivételével, egy orvos személy kivételével. Itt most nem látható a székesegyházban, de nagyon sok munka folyik a székesegyházon kívül. Nem a külső térre értem, hanem külső műhelyekben. Például éppen elszállításra vár a két első kápolnának az oltár építményének, az a menza építménye, tehát maga az oltár építmény, amely restaurátori kézbe kerül. A mellékoltár képek restaurálás tekintetében ma már készen vannak, csak nincsenek itt. Épp a napokban zártuk le ennek a munkának a folyamatát. Magát a fa oltárokat is fel kell újítani, ez természetesen majd a helyszínen fog megtörténni.
Néhány lépéssel beljebb vagyunk, fotós kollégám, aki egyébként Gábor János, ránézett arra, amit látható a bal oldalunkon, tehát a második oldalkápolnában, és csak annyit kérdezett, hogy ez mi?
Most teljes egészében feltárult már az a korai két székesegyház falazata és pillérei tekintetében, amelyekről ugye tudtunk korábban, és amiért ezt az egész feltárás munkát elkezdtük. Annak az eredményeképpen jól látható, hogy a korai 13. századi székesegyházra teljesen azonosan ráépült a barokk. Tehát a külső falazata teljesen a 13. századi székesegyház falazatára épült. Belső pillérei már kevésbé, hiszen a barokk nagyobb fesztávokat tudott már átfalazni, így több pillért láthatunk ma itt a székesegyházban. Ezek a pillérek ma részben láthatóak, vagy teljesen, mert éppen a barokk pillér közébe esnek, de bizony két pillérnél teljes egészében a jelenlegi barokk pillér alatt húzódnak. Itt kibontottuk, tehát szabad szemmel is láthatóvá tettük.
Ezen a ponton muszáj megkérdeznem, hogy és ez látható is marad?
Igen, tehát ma, amit látunk a székesegyház belső terében, azt mind láthatóan tartjuk. Természetesen nem így, mint most, hogy állunk körbe, tekintünk, és teljesen feltárult a padló, hanem kap egy monolit födémet azokon a részeken, amelyet feltártunk, illetve két kápolnában teljesen üvegfödémet készítünk. A többi részen pedig ezt a monolit födémet a lelet fölött egyszerűen kilukasztjuk, tehát egy négyzet vagy téglalap alapú lyuk készül ezen a födémen, a falak mellett pedig sávszerűen teljesen elválik ez a födém a faltól. És ezeken a lyukakon természetesen nem lehet leesni, hiszen a padlósíkkal azonos síkban egy járható üvegfödém készül.
Egy újabb kápolnával beljebb vagyunk, és itt a bal oldalunkon, mélyen a földben ismét egy izgalmas látvány tárul elénk, olyan, mintha ez egy beszakadt régebbi padló lenne. Jól látom?
Valóban ez a korai székesegyháznak a padlós síkja és látható téglapadló burkolata egy olyan kráterrel, így fogalmazhatunk, amely arról tanúskodik, hogy nagyon nagy súlyok estek le. Több ilyen alkalom is volt. A legutolsó az a barokk székes építése előtti idő, amikor is lerobbantották a maradék romokat annak érdekében, hogy kapjanak egy alapfalat. Vagy akkor a robbantáskor, de valószínű ez a kráter, amit itt látunk, ez egy korai pusztulás a következménye. A 13. századi boltozatok, illetve oszlopfők zuhanhattak valószínűleg ebbe a kráterbe be.
És a kráter mellett egy picit előre, ott pedig egy még mélyebben fekvő terület, ha jól látom, az ott egy sír.
Igen, nem sok csont maradványt hagytunk meg a földben láthatóan, nem véletlenül. Nagyon komoly munkával régész kollégák aprólékos minden darabját kivették a földből. Ez az egy, illetve mellett van egy másik csontlelet. Tanúságképpen hagytuk meg, annak érdekében, hogy látszon a korai temetkezési szokás, illetve építési szokás. Az előző kápolnában viszont egy osszáriumot találtunk, amely a korai 11. századtól kezdve lévő időkből származik. Ők összegyűjtötték a csontokat, és egy osszáriumban helyezték el. A későbbi századok ettől már durvább módszerrel mindent ott hagytak, egyszerűen elvágták a tetemeket.
Hát most mondhatjuk, hogy néhány lépéssel a föld alá kerültünk. Hol vagyunk most pontosan, és miért állunk itt?
Azért állunk itt, mert itt azt szeretném megmutatni, hogy miért nem lehet bejönni a székesegyházba. Itt lehet látni egy olyan lyukat ebbe a földpartba, földfalba, amelyet ha benyúlunk, akkor látható, hogy nagyon kevés réteg van ezen a lyukon, és ez egy elég nagy lyuk, és nagyon mély. Hogyha ebbe befotózunk, akkor látszik abban egy korhat gerenda. Ez egy cölöplyuk, úgymond cölöplyuk, mégpedig a székesegyház építéséhez használt cölöplyuk. Na most ilyen lyukkal tele van ez a földpart itt, nyilván a közbenső részen is, hiszen teljesen alá zsaluzva lehetett egy ilyen méretű székesegyházat elkészíteni. Na most mivel nem ismeretes ezeknek a lyukaknak a pontos helye, ebből is látható, hogy ezek veszélyes pontok, hát ha nagy tömeg bejön, emiatt leszakadhatnak ezek a földpartok.
Igen, ugye a hallgató el tudja képzelni, miről is beszélünk. Nagyjából arcmagasságban van most nekünk a főszékesegyháznak az a padlózata, amin járunk, és most az alatt állunk, és az alatt található ez a jelenség, amit vázoltak mérnök asszony.
Igen, ez egy függőleges luk a földben. Ilyen több van. El tudjuk képzelni, hogy alá ducsolva ez egy oszlop erdő volt nyilvánvalóan, nagyméretű köroszlopokból készítve, hiszen nagy magasságokba kellett feljuttatni a kőműveseket és az anyagot.
Ugye én megmondtam, hogy érdemes úgy hallgatni ezt az interjút, hogy közben nézegetjük a koronaradio.hu galériájában a képeket, de erre még mindig van lehetősége. A felújítás miatt a zárva tartó kalocsai főszékesegyház terepszemléje ugyanis még nem ért véget. Zenélünk egyet, Kovalszkival, hiszen új templom épül, és már is folytatjuk képzeletbeli bejárásunkat Közép-Európa egyik legimpozánsabb barokk épületében, amely a kivitelezés végeztével minden bizonnyal a korábbi turisták többszörösét vonza majd. A folytatásból az is kiderül, hogy miért.
Yeah.
álom épül. A Kovaszki meg a Vega dala ezzel az egy mondattal elmondja, hogy éppen mi is történik Kalocsán a Szent Háromság téren, ahol folytatódik a megkezdett képzeletbeli telepbejárásunk a kalocsai főszékes egyházban. A megújuló templomban kedd délután látogatott el stábunk, ahol úgy beszélgettünk a munkálatokat irányító Vörös Márta építészmérnökkel, hogy közben folyamatosan haladtunk az épület előtti földbuckáktól a kapun is a főhajón át, egészen a szentélyig. Ezeket a területeket már leírta Vörös István riporterünknek és a mérnökasszony, hogy jelenleg milyen képet festenek. Most következik az oltár, és minden, ami körülötte, alatta, felette, mellette, vagy éppen mögötte van.
Folytatódik bejárásunk a főszékes egyházban, éppen átsétáltunk egy ilyen fahídon, és az oltárnak a területén állunk, ahol mit is kell tudnunk, mi az, ami a legfontosabb változás, ami már megtörtént, és ami előtt még áll ez a terület.
Hát a szentélyben vagyunk, éppen a kripta födében állunk, amit most már úgy lehet látni, mint ahogy eddig még sosem. Tehát magát a szerkezetet, és az is nagyon jól látszik. Statikai szempontból erre muszáj lesz ráhúzni egy védő beton réteget, egy vasalt réteget, hiszen nagyon-nagyon alacsony hajlású boltozat részekből áll. Tehát jelenleg hosszú távra nem éppen alkalmas, főképp a középső része, ez az a szaltemplom fölötti födém, ahol a szentmiség szoktak halottak napján, illetve minden szentekkor érsekatya ott tart mindig egy misét.
És ahol ugye az érseki sírhelyek is láthatóak.
Igen, az érseki sírhelyeket ott építették meg a múlt század elején Förk által vezetett felújítás során. Most itt a szentélyben nagyon szép dolgokat láthatunk. Legfőképpen a falazatára hívnám fel a figyelmet, ahol is egy nagyon szép márványos festést tudtunk alkalmazni, és készítettünk el. Természetesen nem pont, mint korábban. Az az 1900-es évek előtti időkről szól, hiszen akkor márványos festés volt fenn a falakon. Ez a márványos festés, ez nem pont ebben a formájában létezett, de ma jelenleg ez illeszkedik a legjobban ahhoz a rózsaszínhez, amit már nem lehet ugye eltüntetni. Így ismerjük a kalocsai székesegyházat, hogy annak a belső rózsaszín festése létezik. Ehhez pedig legjobban illeszkedik egy fehér márvány festés, egy márvány eredetű festés.
Nekem úgy tűnt, hogy ez a rózsaszín is egy kicsit finomodott volna.
Sokkal inkább finomodott, tehát nem olyan paraszt rózsaszín, ezt így ki lehet mondani. Mi így hívjuk. Sokkal visszafogottabb és törtebb színe van, inkább a szürke irányba hajló és világosabb, mint volt korábban. Ez nem mindenhol érzékelhető jól, hiszen az árnyékos felületen még ez a rózsaszín is rózsaszínné válik. De a szentélyben szinte teljesen eltűnt, csak a nagyon vékony falsáv, illetve a boltozat síkjain látható. Továbbá ma már csak nem teljes egészében föltárult a két kapuzatnak az oszlopa, amelyet márványos festéssel a múlt század elején készítettek, pontosabban festettek át. Ennek a színvilága igazodik a baldahinos oltár oszlopához, és ugye a felújítás egyik célja, hogy a barokk stílust tisztítsuk vissza, tehát azt állítsuk helyre, de a másik célja az, hogy a Förk időben készült oltárt és annak az hozzátartozó berendezéseit, épület részeit visszaállítsuk. Ma már elmondhatjuk, hogy a főoltár kép restaurálása készen van. Tehát a festőrestaurátor kolléganők és kolléga Bóna István vezetésével teljes mértékben megújult, már csak egy védő lakréteget kell ráhelyezni. Ezt egy zsűrit követően fogjuk tudni megtenni, és akkor úgymond becsomagoljuk a képet.
Nekem úgy tűnik, mintha a főszékes egyház úgymond deréktól fölfelé már szinte készen lenne.
Hát nem szinte, lábazattól fölfelé teljesen készen van, tehát nem szinte, hanem teljesen. Itt most a szentélyben még azt is lehetne látni, hogyha itt lennének a stallumok, amelyek felújítása szintén készen van, és amelyet szintén budapesti műhelyben végeznek. Minden fa építményt és berendezést egyébként előtte elvittünk egy speciális tárlóba, ahol rovartalanították, és mindenféle biológiai szennyeződéstől így megtisztul. Ezt követően restaurálták, de ugye még nem tudjuk visszaszállítani a stallumokat, mert helye nincsen.
Pár lépéssel beljebb állunk, még mindig az oltár területén, már majdnem a Mária kép alatt, de még a tartóoszlopokkal szemben. Tehát mi történik itt? Mellettünk bal oldalt van egy nagy gödör.
Igen, hát körbe a szentély körül, illetve a kripta építmények körül egy nagy gödör van. Ezek régészeti feltárások. A falazatban viszont új téglák jelennek meg, tehát ezek a piros téglák, ezek visszafalazások. Mutatják azt, hogy ezekből a falrészekből bontottuk ki azokat a kőfaragványokat, amelyeket kint a székes előtt láthatunk. Ezek a kőfaragványok mindig valamelyik síkjukkal kifele néztek, és abból lehetett következtetni, hogy az egy érdekes kő, mert olyan a formája. Ezekből a falakból tudtuk kiszedni azokat a pillérfejezeteket is, amelyeket először ugye nehéz munkával, tehát egy kőműves végezte, majd a finom munkánál már kőrestaurátor bontotta ki, hiszen ő érzi, hogy mi a rárakódott réteg, mi a habarsréteg, és mit lehet arról leverni. De látható itt a falon az is, hogy kifalasztuk a korai radiátoroknak a falfülkéjét. Ehelyett egy korszerű fűtést fog kapni a székesegyház, egy márványlap fűtést kombinálva az üvegfödémek fűthetőségével, tehát egy elektromos rendszerű fűtést fognak majd érzékelni. Ez egy hő leadó, mint egy cserépkályha lényegében úgy működik, jó hőérzetet adva. És reméljük, hogy sikerül napelemes pályázaton napelemhez jutni, napelemes rendszert kiépíteni a székesegyház számára is, hiszen akkor ennek a teljesítményét a napból nyernénk.
Merre tovább innen?
Most bemennénk a Káptalani sekrestyébe, amely szintén csak nem teljes kézformáját mutatja.
Meg is érkeztünk.
Igen, a Káptalani sekrestyében vagyunk. A székesegyház legkorábbi stukkójának a felújított állapotát láthatjuk. Itt ószövetségi jelenetek láthatóak, illetve a közép részen az érseki jelkép, négy jelkép allegóriáját. Középen látható egy olyan ólomüvegablak, amely eddig belülről nem volt látható. Egyszerűen elfalaszták. Ennek a kápolnának a padozatát már visszatöltöttük a régészeti munkákat követően. Magát a tömörítést egyébként talajmánikus szakfelügyelet mellett végeztük.
Akkor megyünk tovább. Megérkeztünk a Káptalani sekrestye felett lévő oratóriumba, ugye?
Igen, itt is készen van a stukkó felújítás, festő-restaurátori felújítás. Teljesen megújulva látható az a díszes boltozat, amely nagyon sok beázástól szenvedett. Itt az oratóriumon van az a kovácsolt vas, nagyon szép díszítésű kapu, amely korábban a barokk székesegyházban és még Förk idejében egészen a szemben miséző oltár elhelyezéséig látható volt lent a szentély és hajó rekesztő melvédében. Ez vissza fog kerülni, tehát kő munkában elkészítjük egy fotó alapján annak a szentély rekesztőnek a rekonstrukcióját, amelyet 1971-ben elbontottak.
Közben lejöttünk az oratóriumról, a szentély folyosó végén állunk, nyitott ajtó mellett, ránk néz a nagyasszonyunk katolikus intézmény.
Itt tudom bemutatni azt a felújítási munkát, amely a múlt század eleji hozzáépítéskor eltűnt. Ezt akkor levésték. Korai fotókról még látható ez a kőlábazat, amely a barokk szentély fal külső kőlábazata volt. Ezt a folyosó készítésekor egyszerűen levésték.
Tehát már régen olyan területen járunk, ami úgymond a hétköznapi templomba járó látogató számára nem is látható, és mégis új falfelületek, friss paragványok, javítások, mindenütt.
Igen, itt ez a folyosó szakasz is használatlan rész, hiszen itt korábban ugyan múzeumi rész volt, de ez nem működött. Itt nagyon sok szőnyeg tárolódott, és ez alatt nem látszott az a szerkezeti repedés, ami viszont már mutatta, hogy ezek az acélgerendák a külső falra támaszkodó végeken kirohadtak. Emiatt az egész padozat megrogyott, viszont lent a pincében, ahogy mi dolgoztunk, derült ki, hogy ez bizony így nem lehet, mert potyogtak ki a téglák, tehát rendkívül életveszélyes állapot volt. Ma aládúcolva létezik ez, tehát ez még arra vár, hogy teljes egészében visszabontsuk és újjáépítsük.
És végezetül egy sötét zugba érkeztünk. Hol vagyunk most pontosan? Mi van körülöttünk?
A kripta lejáró aulájában vagyunk, ahol hát a világháború is valószínű hasonló lehetett, tehát az egyik legrosszabb állapotban lévő szerkezeti részeket lehet most megfigyelni. Kiemeltem például az üvegablakok körüli falszerkezetek, parapetek rossz állapotát. Azt korábban is lehetett látni, hogy a vakolat rendkívül vizes Ezeket is mind nagyon aprólékos munkával szinte újra kell falazni. Egyébként ez a kripta lejáró is látogatható lesz, mint a szentély körüli folyosó is, és a káptalani sekrestye is, és a felette lévő oratórium is. Hát ezt meg fogjuk nyitni, majd mint turisztikai élményt.
És talán elérkeztünk arra a pontra, amikor már tényleg nem lehet tovább menni a Főszékes Egyházban. Egy kérdés maradt végezetül, amely tudom, hogy soha nem kellemes, de ugye legutóbb érsek úr elmondta nekünk, hogy nem lesz idén karácsonykor még itt az éjféli mise. Mindabból, ami itt elhangzott az elmúlt percekben, nem igényel több magyarázatot, hogy miért. Van esetleg új tervezett dátum?
Én nem szeretnék dátumot mondani. Az biztos, hogy a mi szándékunk legfőképp az, hogy minél előbb elkészüljön. Ilyen mélységű felújításon nem esett át a Székesegyház, még a múlt század elején sem. Ugyanakkor változtatásokat végeztek, már a tetőszerkezet leégését követően is csak javítgattak. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy a mi munkánk eredménye az bizony nagyon hosszú időre szóló eredmény. Szívem szerint és a restaurátor kollégák szíve szerint is, de legfőképp érsekatya szíve szerint is ez bizony azért több száz évre kell szóljon. Mi nagyon sokat dolgozunk, az utánunk jövők pedig mindezt élvezni fogják. De még egyet ki szeretnék emelni, hogy azt a kultúrát, amit feltárunk magával a régészeti munkával, illetve annak eredményeképpen, mind bent, majd később a külső térben is, egy olyan múltat tudunk feltárni, megmutatni, bemutatni kézzelfoghatóan, nagyon jól érthetően, láthatóan és élménydúsan. Azt hiszem, ez az érsekség jobb folytonosságát igazolandó egy nagyon-nagyon értékes anyag. Ehhez pedig idő kell, ha csak azt nézzük, hogy most milyen állapotban vannak a feltárt leletek, hogy az bemutatható legyen. Mindez az érték pedig azt hiszem, hogy Kalocsának a rangját, nevét világhírűvé teszi.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Köszönjük szépen Vörös Mátának. Én azért örültem volna, hogyha mégiscsak hallunk egy dátumot, hogy az elmúlt percekben a kalocsai esekség építészmérnökét, a Főszékes Egyház felújítását irányító szakembert hallotta. A bejárás során a hét elején, ahogy már említettem, ezeket az elkészült, hát közel 100 fotót pedig megtalálja honlapunkon a www.koronaradio.hu címen a galéria menüpontra kattintva. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Now I know.
if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Corona FM 100.
Pörögtünk itt a Turmix leges legvégén. Köszönöm a kitüntető figyelmet. A Kalocsai Főszékes Egyház bejárása során készült keddi interjúnk, amelyet az elmúlt percekben bemutattunk, már teljes terjedelmében elérhető a Korona FM 100 honlapján, az FM 100 blog menüpontban, a helyszínen készült csaknem 100 friss fotóval együtt. Ennyi volt már a térségi magazin műsorunk. A műsorra legközelebb jövő szombaton jelentkezünk délelőtt 10-től 11 óráig. A korábbi adásokat pedig teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban, a pályázati archívumra kattintva.
Készült
a Médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.